Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Ötödik éve vesz részt a Bálványosi Szabad Egyetemen a Kincs.
Az volt a mottója, hogy ránk számíthatsz, és ezen mottó mentén több olyan kerekasztalban is részt vettünk, amely a lelki egészségről és a lelki egészség kapcsán a család fontosságáról szólt.
Főleg a fővárosi és a nagyvárosokban élő fiatalok számára lehet nagy segítség az Otthon Start program.
Ez leginkább egyébként ott segíthet majd ténylegesen az első lakásvásárlókon, ahol most a legdrágábbak az ingatlanok.
Emelkedjen duplájára az apa szabadság időtartama, ezt szorgalmazza az Apa Akadémia.
Nyugat-Európában szinte azt kell mondjam, évről évre növelik, tehát több országban már több hónap jár az apáknak, amikor megszületik a gyermek.
Ismét elindította a tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
Szeretnénk idén is legalább 1358 általános és középiskolás támogatni.
Az Ifjúságkutató és a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel végzett közös kincskutatás szerint az erdélyi magyar fiatalok is hasonló lelki problémákkal néznek szembe, de a határon túli felmérés arra is rámutatott, hogy a közösség megtartó ereje erősebb, mint a felvidéken vagy az anyaországban. Erről Fűrész Tünde, a Kincs elnöke beszélt Tusnád fürdőről hazatérve. A Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért több kerekasztal beszélgetésen is képviseltette magát a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen, ahol a fiatalok lelki egészsége és a család volt a két fő téma.
A Kopmária Intézet immár 5. éve vett részt a Bálványosi Szabad Egyetemen Tusnád fürdőn. A 34. tusványosnak az volt a mottója, hogy ránk számíthatsz, és ezen mottó mentén több olyan kerekasztalban is részt vettünk, amely a lelki egészségről és a lelki egészség kapcsán a család fontosságáról szólt. Különösen nagy hangsúly fektetődött arra, hogy a fiataloknak a lelki egészsége hogyan alakult az elmúlt években, úgyhogy ennek kapcsán a Ifjúságkutatóintézet vezetőjével, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetőjével, illetve a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, illetve a professzorok Battyányi köre szervezésében vettünk részt beszélgetéseken. Ebben politikai döntéshozók ugyanúgy részt vettek, mint a szakemberek, illetve civil szervezeti vezetők, és hát maga, sőt az egyetemi világ is képviseltette magát, hiszen valóban egy olyan témáról van szó, amelyről mostanában nagyon sokat hallani. Sokan kutatják is ezt a területet. A Kopmári Intézet is számos kutatása volt már, amely a családban élők, a családosok, illetve a fiatalok lelki egészségével foglalkozott.
Mondta, hogy a másik fontos téma az a család szerepe volt.
Nem csak a Kincs kutatásai, nem számos hazai és egyéb nemzetközi kutatás mutatja azt, hogy azok, akik a családban élnek, gyermeket nevelnek, általában jobb lelki egészségmutatókkal rendelkeznek, sőt azok is, akik házasságban élnek. Itt nálunk a Kincsben a közérzet kutatásunk, amelyet hónapról hónapra elvégzünk, az az elmúlt 5 évre vonatkoztatva azt mutatja, hogy még országos átlagban 7,3 egy 10-es skálán a magyarok közérzete tulajdonképpen ezzel az értékkel írható le. Addig a gyermekesek esetében magasabb 7,9 ez a szám, és nagyon érdekes, hogy akik egészen pici gyermeket nevelnek, 3 év alatti kisgyermeket, náluk a legmagasabb volt 8,3 ez a szám a 10-es skálán. Úgyhogy erről is beszéltünk, hogy a családnak bizony egy nagyon erőteljes védő értéke van akkor, amikor lelki egészségről beszélünk, és az olyan időkben, amelyeket most élünk, amikor sok nehézséggel, külső tényezővel kell megküzdeni, bizony a családban élés az segít abban, hogy a problémákat le tudjuk küzdeni.
Az ilyen fesztiválokon zajló kerekasztal beszélgetéseknek általában az a forgatókönyve, hogy a beszélgetést követően a hallgatóság is kérdezhet. Milyen kérdések érkeztek Önökhöz?
Így van, több kérdés is volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk a fiatalok esetében a lelki egészséget. Már maga a fórumnak, illetve a kerekasztalnak is egy kérdésfeltevés volt a címe, hiszen azt kérdezték, hogy törékeny erő vagy láthatatlan védőburok, kinek van mentális pajzsa, illetve neked van-e mentális pajzsod, illetve amikor a fiatalokról beszéltünk, akkor is az volt az alapkérdés, hogy gyengék vagy máshogy erősek. el tudom mondani azt, hogy alapvetően arra a konklúzióra jutottunk, hogy máshogy erősek a mai fiatalok, a digitális világ és számos egyéb tényező miatt a mentális egészségük is más hatások alapján alakul, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan terület, amivel érdemes és kell is foglalkozni. Látjuk a nemzetközi kutatásokból, hogy például a tinédzser lányok között minden negyedik vallja magát magányosnak, és általában a magány az egyre gyakoribb jelenség, különösen a fiatalok körében. Arra a konklúzióra jutottunk, hogy a valós, igazi közösségek, amelyek segítséget tudnak jelenteni, és ezeket mindenképpen el kell választani a digitális online közösségektől, hiszen nagyon sokszor ezek inkább csak a közösség illúzióját adják.
Hasonló problémákkal küzdködnek egyébként az erdélyi magyar fiatalok is, hiszen a tusványos közönsége leginkább közülük kerül ki.
Igen, itt hivatkozhatunk egy határon túli kutatásra, hiszen a Ifjúságkutatóintézettel és a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel közösen végeztünk egy felmérést a határon túli területeken, és azt látjuk, hogy alapvetően hasonló problémák merülnek fel ott is, bár el kell mondani, hogy Erdélyben a közösségek megtartó ereje a felmérések alapján úgy tűnik, hogy erősebb, mint akár a Felvidéken, vagy akár az anyaországban, tehát a fiatalok lelki egészségét tekintve azt kell, hogy mondjam, hogy erdélyiek esetén tapasztaltuk a legjobb adatokat.
Miért voltak egyébként fontosak ezek a témák tusványosan?
Jó, olyan időket élünk, amikor a szomszédunkban háború dúl, és ennek a mindenféle következményével együtt sok mindennel meg kell küzdeni, és ez a fajta megküzdési képesség, ez különösen fontos a mostani világban. Ezért is fontos, hogy egyre többet tudunk erről a témáról beszélni, és hál' Isten mind a döntéshozatali szinteken, mind az egyetemi világban, mint a civil világban a lelki egészség, a mentális pajzsnak a fejlesztése, ez egy olyan tématerület, amely most már kifejezetten nagy szakmai háttérrel is rendelkezik, szakirodalommal, és egyre több helyütt merül fel, mint fontos téma. Ahogy láttuk, most tusványosan is több kerekasztalnak is kifejezetten ez volt a témája.
A Kincs elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi hét.
Már a végleges szabályozásra még várni kell, főleg a fővárosi és a nagyvárosokban élő fiatalok számára lehet nagy segítség az Otthon Start program, hangsúlyozta az Inforádió Aréna című műsorában Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, a riporter Farkas Dávid.
Szélesebb az a kör, aki igénybe tudja venni, mint amire számítani lehetett, és az ingatlanok tekintetében is viszonylag laza a megkötés. Már csak azért is, mert például, hogy ki nem minősül első lakásvásárlónak, az is nagyon egyértelműen lett definiálva, tehát első lakásnak számít a belterületi lakás. Innentől kezdve, ami nem ennek minősül, az nem is számít. Hiába van ingatlan tulajdonában valakinek. Például külterületi zárt kert. Emlékezhetünk, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon sokan költöztek ilyen helyekre, mert hogy annyira megfizetetlenek voltak a nagyvárosi ingatlanárak, illetve vannak még egyéb engedmények is, mint például a 15 milliós értékhatár, hogy lehet, hogy ilyen 100%-os tulajdonosa vagyok egy olyan ingatlannak, ami lehet, hogy egy ilyen bontandó viskó, de hogyha ennek az értéke 15 millió alatt van, akkor én ugyanúgy első lakásvásárló lehetek, függetlenül attól, hogy ez lehet egy belterületi lakás is. Tehát ebből a szempontból szerintem nagyon lazák a szabályok. Lesznek olyanok, akik kívül szorulnak ezen a programon, de például a házastársak közötti 50-50%-os tulajdoni arány is úgy van megfogalmazva, hogy ha valaki, egy házastársak közül elég csak egy valakinek teljesíteni ezeket a feltételeket, tehát hogyha valaki, a házastárs egyik tagja 100%-os ingatlan tulajdonos, a másik pedig 0 vagy 20%-os egy ingatlanban, akkor ő is tud első lakásvásárló lenni.
Összességében a piacra milyen hatása lehet ennek a szabályozásnak?
Szerintem egy élénkülés várható mind az adásvételek számában. Ez leginkább egyébként ott segíthet majd ténylegesen az első lakásvásárlókon, ahol most a legdrágábbak az ingatlanok. Ez Budapest és a nagyvárosokat jelenti elsősorban, főleg a fiatalok szemszögéből nézve. Ez a megnövekedett adásvételszám persze emelkedő pályán tartja az árakat, tehát ez biztos, hogy fog emelni az ingatlanok árán. A nagy kérdés az, hogy mennyivel, mert azért vannak korlátok, plusz az eladók részéről történő beárazás is egy nehéz helyzet. Ha viszont azt nézzük, hogy hol lesz a legnagyobb hatása, az lehet, hogy pont nem a nagyvárosok lesznek, hanem azok a települések, ahol adott esetben mondjuk már 20-25 millió forintért is lehet első lakást vásárolni. Ez Budapesten inkább 35-40 milliónál kezdődik ez az értékhatár, de ahol 20-25 millió forintért lehetett eddig kapni egy ingatlant, és ott mondjuk 5 millióval drágulnak ezek az ingatlanok, ott az százalékban kifejezve akár egy 20-25%-os drágulást is jelenthet.
Községekben elsősorban, vagy kisvárosokban?
Én szerintem kisvárosokban, ugye az is egy fontos dolog, hogy első lakásvásárlók kellene nagy számban élnek ott, tehát fiatalok. Ebből a szempontból, ahol alacsonyabbak az ingatlanárak, ott az első lakáshoz jutás nem is volt akkora nagy probléma. Ez egyébként szerintem a legláthatóbb módon, ez tényleg Budapesten jelentett óriási problémát, mert sok esetben még jó fizetéssel rendelkező középosztálybeli fiataloknak is lassan már elérhetetlenné vált egy első lakás megszerzése, és ehhez csak egy másik érdekesség, hogy az eladó ingatlanok átlagos értékét tekintve Budapesten már 99-100 millió forintnál járunk, tehát hogyha most ezt a beszélgetést 10-15 évvel ezelőtt folytattuk volna le, és arról beszéltünk volna, hogy egy 100 milliós ingatlan az milyen lehet, akkor valószínűleg a luxus ne további a medencés extrákkal felszerelt ingatlan.
Egy kisebb budai villa,
lebegne a szemünk előtt, most meg egy 100 milliós lakás a fővárosban szinte már átlagosnak tekinthető.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőit hallották. Felhívást tett közzé az APA Akadémia, hogy az édesapáknak járó 10 nap szabadság valóban 10 nap legyen. Itthon ugyanis a 6. naptól az apák csak a távolléti díj 40%-át kapják meg. A szervezet azt is szorgalmazza, hogy duplájára emelkedjen a szabadság időtartama. Más európai országokban ugyanis 20 nap a minimum. Léder László pszichológussal, az APA Akadémia alapítójával nem sokkal az APA élménynapjuk után beszélgettem.
Azt látom, hogy azok az apák tudnak apává válni és apák maradni, akik nem csak tehernek élik meg, hanem valóban élménnyel. És hogy a rendezvény is e körül forgott, úgyhogy segítségből hívtuk a művészeket. Volt egy színházi előadás is, Apa születik címmel, és meghívtunk színészeket, írókat, Vésely Miklóst, Elek Ferencet, Zámbori Somát, akik maguk is apák, és a közönséggel beszélgettek arról, hogy nekik mit jelent apának lenni, és mi az, hogy apa élmény.
Ön is tartott egy előadást azzal a címmel, hogy apák a 21. században a macsútól az érző lényig. Kicsit meglepő ez a cím.
Hát örülök, ha meglepő, mert ez a valóság. Ugye ez az én munkámnak is az egyik célja, ha így fogalmazhatok, hogy valahogy kiszabadítsuk a férfiakat a macsóság bilincséből. Tehát ez olyan mértékben rányomja a bélyegét a mai apákra, a férfiakra. Ugye mire gondolok? Miért ez az egész macsó kultúra ugye valami olyan félrement értékrendre épül, ami abszolút nem jellemző az apákra, és élhetetlen. Most nagyon leegyszerűsítve a macsó racionális, kevésbé vannak érzelmei, ugye elsősorban az egzisztencia teremtés, az anyagiak érdeklik, azokra fókuszál, ugye a gyermekkel, családdal kapcsolatosan nincs megfelelő érzéke, kompetenciái, tehát valami nagyon-nagyon buta, nem létező férfikép, és az én előadásom pont arról szólt, hogy bizony pozitív módon nem túl gyorsan, de megkérdőjeleződött ez a férfi kép. És azt látom, hogy a mostani generációk, főleg az Z generáció, de már nem sokára ugye jönnek az alfák is, egész másképp gondolkodnak erről. Tehát jobban szeretnének apák lenni, megélni az apaságot. Csak ehhez kell támogatás, és a társadalom részéről is gondolkodás változásra van szükség.
Valahol ez azt jelzi egyébként, hogy ennek az új generációnak, aki igazán akar apa lenni, ott már a szülők, az ő szüleik elindítottak egy utat, hogy ezek a fiúk már valóban merjék megélni az apasságot, vagy miért éppen ők?
Nagyon érdekes a kérdés, mert pont azt látjuk, hogy ezeknek a fiatal fiúknak a nagy része mintanélkül jön. Tehát pont, hogy nincs pozitív apaképe, tisztelet a kivételnek. Tehát ez a legizgalmasabb az egészben, hogy szinte magától változik, mintha levegőben lenne a dolog. Tehát nekem is van olyan kliensem, aki elmondta 31-nehány éves úr, hogy pár évvel ezelőtt megkérte az apját, hogy mondja már ki neki, hogy szereti, mert még soha nem mondta, és az apja kimondta. És az apja azt mondta, hogy ne haragudjon, de neki sem mondta soha az apja, hogy szereti. Tehát, hogy igazából egy több generációs mintát magától változtatott meg ez az úr. Hát, hogy ezt látjuk, ez a legizgalmas, hogy ezt hívom én csendes apa forradalomnak, hogy úgy változik a dolog, hogy igazából nincs igazi minta.
És milyenek ezek az új generációs apukák? Mernek sírni, mernek nevetni, mernek igen, ugrálni igen, és pontosan. Csúszdázni, és így tovább?
Pontosan, és nagyon fontos, ugye, hogy a családot, ez egy leírt dolog, az E-generáció tőreérték. Tehát fontosabb nekik a család élet, mint korábban, és a munkakultúrájuk is más. Tehát ez a fajta jelenlétre épülő, tehát ahol nem a hatékonyság a lényeg, hanem az, hogy valaki jelen legyen, ugye ez a, úgy hívjuk, hogy prezentizmus, sajnos elég mélyen gyökerezik a mi munkakultúránkban is. Tehát, hogy legyen ott, lássuk a munkatársat, blokkoljon, jelentkezzen be, ami megmondjuk, mikor mehet haza. Ugye ez a 21. században ez abszolút nem egy hatékony munkavégzési mód, és ezek az E-generációs apák, egyébként anyák is, ezt már másképp szeretnék csinálni. Több időt lenni a családdal, jellemzően ezek az apák már ott vannak a várandós gondozáson, a apák szülést szeretnének, és így van, kimutatják az érzéseiket, kapcsolatot építenek a gyerekükkel. Tehát van egy nagyon jól érzékelhető változás, és szinte azt mondanám, hogy magától, mert nem azért látták volna ezt az ő szüleiktől, tisztelet a kivételnek természetesen, de nem ez a jellemző.
Mondta, hogy már ugye a várandóság, illetve hát a szülés-születés idején is szeretnek ott lenni. Ez az apaszabadság, ez mennyire segíti ezeket a fiatalokat?
Óriási segítség lenne, ha ez egy valós apaszabadság lenne, ugye apai szülési szabadságról beszélünk. Az apai szülési szabadság az azt jelenti, hogy ha egy apának gyermeke születik, akkor otthon maradhat teljes fizetéssel, vagy közel teljes fizetéssel pár napot. Ugye ez Magyarországon régen 5 nap volt, most 10 nap lett ugyan, de sajnos maradt nagyjából a finanszírozás abban a formában, hogy a 6. naptól alig kapnak pénzt az apák. Ami nagyon rossz, mert mi azt látjuk, hogy pont akik megtehetik jobb életkörülmények között élő apák, általában kivesznek ilyenkor szabadságot, hogy ott legyenek az újszülött, el, hogy szülés időszaka is nagyon fontos, és utána, amikor otthon vannak. De minél rosszabb helyzetben van egy édesapa, annál kevésbé jellemző, hogy el tud menni erre az apai szülési szabadságra. És az általános tapasztalat az, hogy Nyugat-Európában szinte azt kell mondjam, évről évre növelik, tehát több országban már több hónap jár az apáknak, amikor megszületik a gyermek, mert hát, ha így fogalmazhatok, megmenti a család életét. Tehát az anyának is óriási segítség, ugye a gyermeknek is segítség, és nem utolsó sorban az apa is megélheti az apaságot. Tehát az apai szülési szabadság az egy kipróbált eszköz, és nagyon jól működik, és mi azért harcolunk, hogy azt szeretnénk, a Magyarországon is 1 hónap, tehát 20 munkanap járna az apáknak teljes fizetéssel.
Milyen lépéseket tettek ennek érdekében?
Hát ugye döntéshozókkal is konzultáltunk többször, illetve családszervezetekkel adtunk már be ezzel kapcsolatos kérvényt. Én több olyan fórumon beszéltem erről adatokkal, ahol ott voltak döntéshozók, és akkor háttérbeszélgetéseket folytattunk. Többet kellene ezért tenni. Tehát azt gondolom, hogy itt a családszervezetek részéről, nem csak apa szervezetek részéről sokkal több aktivitásra lenne szükség, de mi ezt minden évben apák napja környékén újra meg újra hangsúlyozzuk. Nagyon szeretnénk, ha ebben valamilyen elmozdulás.
Mert most akkor tulajdonképpen 5 napig a 100%-ban megfizetett szabadság jár, és akkor a 2.-5. napon mennyi pénzt kapnak az apukák?
6. naptól az úgynevezett távolléti díj 40%-a. Ugye egyrészt kevés, másrészt ugye mindenki érzi, hogy van ebben egy picit szimbolikus üzenet, ami talán a legrosszabb, hogy hát mi szükség van erre. Jó az az 5 nap, utána meg, hát aki megteheti, hogy menjen be saját maga. Csak hogy az előbb is mondtam, ez azért az apák nagy része számára konkrétan segítséget jelentene, mert nem biztos, hogy megtehetik, hogy ilyen körülmények között otthon marad.
Léder László pszichológust, az APA Akadémia alapítóját hallották. Ismét elindította a tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A program célja, hogy Kárpát-medence szerte több mint 1300 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson teljessé, az adományokkal pedig csökkenteni tudják a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait, mondta Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője.
Úgy gondoljuk és hiszünk abban, hogy a nehéz helyzetben élő és felnövő gyermekek számára a tanulás, az iskola lehet az a kiugró pont, amellyel ők megváltoztathatják a jövőjüket, és egy anyagilag stabilabb, biztosabb jövőt tudnak építeni a maguk számára, de ebben az is fontos, hogy minden eszköz a rendelkezésükre álljon. És ezért hirdetjük mi meg minden évben a tanszergyűjtésünket, hogy az adományainkat valóban tudjuk kiradírozni ezeket a nehézségeket és akadályokat, amelyet mondjuk a megfelelő eszközöknek a hiánya okozna, és ezért szeretnénk idén is legalább 1358 általános és középiskolást támogatni adományunkkal. Tárgyi adományokat, azokat augusztus közepéig fogadjuk országszerte az irodáinkban, jelenlétpontjainkon, vagy akár a raktárainkban, ha valaki nagyobb mennyiséget szeretne felajánlani. Valóban azt mondom, hogy mindenre nagy szükség van, amire egy diáknak szüksége lehet, tehát kezdve az iskolatáskától, tornazsákoktól, tollszartóktól át a füzetekig, írószerekig, körző, vonalzó, számológép, tehát valóban amire akár egy kisiskolásnak vagy egy nagy középiskolásnak szüksége lehet. Augusztus közepén pedig tartunk egy gyors rápillantás, hogy mit sikerült összegyűjteni, akár a raktárainkban, vagy akár augusztusban az áruházi adománygyűjtéseinken, és ezt követően pedig a pénzügyi érkező adományokból tudjuk mi beszerezni azokat a hiányzó termékeket, amelyeket össze kell készítenünk a gyermekek számára. Nekünk ugye az a fontos, hogy még a tanévkezdés előtt, tehát még augusztusban célba érjenek az adományok. Pénzügyi felajánlásokat, azokat egészen nyár végéig fogadjuk. Egyrészt a 1358-as adományvonalunkra érkező minden hívás és SMS az egységesen 500 forint támogatást jelent a tanszergyűjtésünknek, de tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a gyűjtéshez. Egyrészt online az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül, valamint ezen az oldalon megtalálható a bankszámla számunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást szeretné választani.
Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 5. éve vesz részt a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen, a Kincs.
Több olyan kerekasztalban is részt vettünk, amely a lelki egészségről és a lelki egészség kapcsán a család fontosságáról szólt.
Főleg a fővárosi és a nagyvárosokban élő fiatalok számára lehet nagy segítség az Otthon Start program.
Ez leginkább egyébként ott segíthet majd ténylegesen az első lakásvásárlókon, ahol most a legdrágábbak az ingatlanok.
Emelkedjen duplájára az apa szabadság időtartama, ezt szorgalmazza az Apa Akadémia.
Nyugat-Európában szinte azt kell mondjam, évről évre növelik, tehát több országban már több hónap jár az apáknak, amikor megszületik a gyermek.
Ismét elindította a tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Szeretnénk idén is legalább 1358 általános és középiskolást támogatni.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.